Csak legyen egy ilyen várakozásunk, hogy mi az, amit Isten ad nekünk október 1-től 3-ig, így a gyülekezetünk számára. Oké, úgyhogy ezt szerettem volna így információként mondani. Iván, jössz, imádkozol. Értünk, megkértem Ivánt, hogy csak így imádkozzon, így az üzenet előtt vezesse minket imádságban.
Drága Urunk, csak elég jövünk, és meghajtjuk a térdeinket, a szíveinket előtted, Urunk. És csak annyira hatalmas Isten vagy, Urunk. Te a te szavad által fenntartod a világ mindenséget, Urunk. És drága Urunk, csak köszönjük, hogy te eljöttél és megaláztad magad, hogy emberré lettél, egy lettél közülünk, Urunk, kivéve a bűnt, mert te sose vétkeztél, Urunk, és köszönjük neked, és olyan nevet kaptál, Jézus, ami minden név fölött való név, és amire minden térnek fog hajolni egy nap, Urunk, és nincsen semmi, ami hatalmasabb lenne nálad, Urunk. És drága Urunk, csak köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk, a mi Atyánk, akihez jöhetünk, Urunk, aki itt vagy közöttünk, Uram. Köszönjük, hogy megtisztelsz minket a te jeléteddel, Urunk. És köszönjük, hogy nincsen semmi, ami közénk állhatna, hogy a kárpit az ketté hasadt, és szabad bejárásunk van a te jelenlétedbe, Urunk. És Urunk, csak tényleg annyira vágyunk rád, Urunk. Annyira vágyunk arra, hogy szólj hozzánk személyesen, hogy halljunk tőled, Urunk. És tényleg csak köszönjük azt, hogy te vagy az, aki elkezdted bennünk a munkát, Urunk, és te vagy az, aki el is végzed, Urunk. És tényleg csak szeretnénk látni a te munkádat itt a gyülekezetben, és látjuk is, Urunk, a te kezed munkáját, Urunk. Köszönjük neked, csak leteszünk minden terhet, Urunk, eléd. És köszönjük, hogy neked van gondod ránk, Urunk. Köszönjük, hogy nincs olyan kicsi dolog, vagy olyan hatalmas dolog, amivel te ne tudnál bánni, Urunk. És köszönjük, hogy tényleg csak szabadok lehetünk a te jelenlétedbe. Kérünk a te kenetedet, Uram. Kend fel, Uram, az üzenetet, a füleinket, Uram. Adj nekünk halló füleket. Kérünk, hogy törd fel a mi szívünk kemény talaját, Uram, és lágyíts meg a szívünket, hogy elfogadóak tudjunk lenni, Uram, hogy szelítséggel tudjuk fogadni a te beoltott igédet, Uram, amint szólsz hozzánk, Urunk. És kérünk a vasárnapi iskoláért, Uram, adott is a te kenetedet, Uram, szolgálj a gyerekek felé, a tanítók felé, Urunk. Köszönjük neked, Urunk, dicsérünk és magasztalunk és imádunk téged, Urunk. Te vagy a királyok királya, a Júda oroszlánja, te vagy a leületett bárány, Urunk. És te vagy egyedül méltó, Urunk, imádunk téged, Urunk. Köszönjük. Te drága nevedben. Amen.
Az elmúlt hetekben így a táncról volt szó, talán két héttel ezelőtt vasárnap, ha emlékeztek, meg néhány szerdán, így az isteni táncról. Egy picit hagy folytassam ezt, jó? Így az isteni tánc, és ma énekek énekéből fogunk olvasni majd, és énekek éneke egyből, úgyhogy azok, akik így buzgóbbak vagytok, már oda is lapozhattok esetleg, oda teheted az ujjadat, de ha kevésbé vagy lapozós, akkor nem kell még. De így az isteni tánc, és csak hogy összefoglaljam egy picit így ezt a kifejezést, talán így C.S. Lewis kezdte használni, lehet, hogy már korábban is, mert többen használták így az elmúlt időszakban. De ez az egész elképzelés, ez így a egyházatyák idejéből származik, akik használtak egy ilyen kifejezést görögben, hogy perikorészis. Hát ezt szépen mondtam. Görögösen perikorészis. Oké, mondjátok ti is, hagyhajom. Egy, kettő, három. Oké, ez nagyon gyatra volt. Még egyszerre. Egy, kettő, három. Perikorészis. Így van. És ez a színház világából jött. És ez egy ilyen bizonyos fajta görög tánc volt, vagy körtánc volt. És amikor így az egyházatyák gondolkodtak olyan fajsúlyos dolgokon, amelyeket nehéz kifejezni szavakkal, találni kell valamilyen képet hozzá, akkor használták ezt a szót, hogy perikorészis. Például amikor a Krisztusnak a természetéről volt szó, aki teljesen Isten és tökéletes ember egy személyben, akkor használták, hogy ez az egység, ő benne a két természetnek az egysége, a két természetnek ez a harmóniája, ez a tánca, és használták ezt a perikorészis szót. Vagy amikor a Szent Háromságról gondolkodtak, hogy az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, Isten, egy Isten három személyben, akkor egy ilyen dinamizmust láttak benne, hogy Isten nem statikus, hanem dinamikus, perikorészis, hogy van egy tánc, egy egység, egy kölcsönösség, hogy önként szeretetben átadja az egyik személy a másiknak magát, és a másik személy is önként szeretetben átadja teljesen magát, és van egy ilyen dinamikája és egy harmóniája, egy olyan, mint egy tánc tulajdonképpen. Hogy a mi Istenünkben van egy tánc, van egy öröm, van egy örökké való szeretet, van egy boldogság, van egy békesség, és ennek van egy áramló természete. Tehát egy áramló, tehát nem álló víz, hanem egy áramló természet. És aztán maga a teremtés is ebből a táncból, vagy ebből az örömből fakad, hogy teremtsünk embert a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra. És Isten férfiúvá és asszonyjá teremtette az embert. És van egy ilyen tánc az egészben. És aztán jött a bűneset, és abba maradt ez a tánc, így a mi táncunk Istennel, és Isten elküldte az ő fiát, Jézust, és ő ezt az atyával való táncot jeleníti, ahol oly sokszor az evangéliumban így látjuk ezt a szeretet, közösséget, szeretet kapcsolatot. Látjuk azt, hogy a Szent Háromság tagjai nem magukra fókuszálnak, nem maguk körül forognak, nem magukkal vannak telve, nem a saját cipőjüknek az orrát nézik, hanem a másikra, hogy Jézus mindig az Atyára mutat, az Atya mindig Jézusra mutat, hogy Jézus azt mondja, hogy elküldöm a Szent Szellemet, és a Szent Szellem meg Jézust magasztalja, Jézust emeli fel. Van egy ilyen egység, a szeretetnek az egysége, van egy harmónia, van egy alázat, mint a Szent Háromság minden tagja részéről, van egy önfeladás és egy önátadás. Ez a perikorészis, az isteni tánc. És aztán az üdvösség, és erről már beszéltünk, az üdvösség az ugyanerről szól, hogy Isten beinvitál bennünket ebbe az örök táncba, és akik hittünk Jézus Krisztusban, mi bekerültünk így a Szent Háromság szeretet közösségébe örökre, örökre, és részei vagyunk a Szent Háromság szeretet közösségének, nem úgy, mint az angyalok, mert ők nem, mert ők szolgák csupán, hanem fiak, gyermekek, és benne vagyunk ebben a táncban. És a gyülekezet ugyanennek a táncnak az meghosszabbítása, vagy ugyanennek a táncnak, és a ritmusnak, és az egységnek, és harmóniának, és alázatnak, és ön feladásnak, ön átadásnak a helye, a Krisztusnak a teste, az a rejtély, az a csoda, amit Isten alkotott a Szent Szellem által, az újonnan születés által. És ez az, ahol megtapasztalhatjuk Filippi 2-ben azt, hogy nem a saját hasznunkat keresjük, hogy nem magunkra fókuszálunk, hogy nem önmagunk körül forgunk, hanem ugyanaz a természet van bennünk, amely az Úr Jézusnak a természete, az isteni természet, és mi is a Szent Szellem által, az új természet által, Isten kegyelme által most el vagyunk hívva erre a kezdeményezésre, válaszadásra, erre a szeretett közösségre, nem csak Istennel, hanem egy mással is. És hogy mi itt gyülekezetként, mi helyi gyülekezetként most kezdjük így ezt a táncot, mi most gyülekezetként próbáljuk felvenni a ritmust, próbáljuk a szívünkben érzékelni, a szellemünkben a ritmust, próbálunk belelépni ebbe a táncba Istennel, és aztán egymással is, és vágyunk arra, hogy ez a tánc, ez kiteljesedjen köztünk. Így ez a szeretett közösség, ez az önfeladás, önátadás, ez az alázat, hogy egymás különbnek tartjuk, egymást nagyra becsüljük, egymás, hogy egymásról olyan gondolataink vannak, ahogyan Isten gondolkodik a másikról, és hogy elindul ez a tánc, vagy ez a pingpongozás, ez egy másik kép, az nem olyan jó kép, nem olyan szép kép, de nyilván ez a kezdeményezés, a válaszadás, és ez az izgalmas közösség. Oké, és énekek éneke, amiről ma fogunk beszélni, és ha az Úr adja a következő hetekben is, így erről a táncról, vagy közösségről, vagy szeretett közösségről, vagy dinamikáról szól. Istennek a szeretete áradó természet, Istennek a szelleme áradó, Istennek az öröme áradó, Istennek a békessége áradó alapvetően. És az énekek éneke erről a szeretett közösségről, szeretett kapcsolatról szól, amire elhívott bennünket Isten önmagával és egymással. És énekek énekének már a címében is benne van, hogy hát ugyanúgy, mint így a szentek szentje, tudod, a legszentebb hely, ugyanígy az énekek éneke, így a legénekebb ének, vagy nem tudom, hogy hogy kell mondani, hogy így a legénekebb, a legszebb, a legcsodálatosabb ének, a legjobb ének. Ez a szerelmes dal, ez a sztori, az evangéliumnak a sztoria, a történet. És soha ne gondold azt, hogy az evangélium az másnak szól, olyanoknak, akik nem ismerik még az Urat, mert nekik is, de hogy az evangélium az számunkra szól minden nap, és hívja a szívünket, az öröm és az Istenre való szeretett közösség teljességére. És ez erről szól, az énekek éneke. És ez a legnagyszerűbb az összes ének közül. Akiba rabbi azt mondta, hogy az egész világ nem ér annyit, mint az a nap, amikor énekek éneke Izraelnek adatott. Mert az egész írás szent, de az énekek éneke a szentek szentje. Öt képekben erről a mély, bensőséges, megelégítő, szeretett közösségről szól, amire el lettünk hívva, mely az egész örökké valóság során fog kiteljesedni. És gyertek, lapozzatok velem az első fejezethez. Három verset fogunk megnézni ma énekek énekében, egyben. És ez ilyen, ez a három vers, ez ilyen in medias res, azt hiszem itt tanultuk még irodalom órán, így van, hogy így magyarosan mondva, hogy belecsap a lecsóba, így a közepébe, azonnal bele. Így nincs ilyen, hogy üdvözlet, meg szeretet, békesség, meg tudod, semmi bevezetés, hanem rögtön így fejest ugrik a lényegbe, és egy vágyról szól, egy látásról szól, a mennyasszonyról és a vőlegényről. És így kezdődik a második versben, hogy csókoljon meg engem szája csókjaival. Ezt mondom, így van, így bele a fejes ugrik a közepébe. A te szerelmed jobb a bornál, drága olajodnak jó az illata, neved, mint a kiöntött drága olaj, ezért szeretnek téged a leányok. Vigy magaddal engem, hadd fussunk, bevitt engem a király szobáiba. Ugye a mennyasszony beszél, hát ugye a mennyasszony az a gyülekezetnek a képe, és nekünk hívőknek, mi vagyunk így a mennyasszony, és valahol értjük, hogy a sztori nem itt kezdődik, így van? Tehát van valami, mert így nem kezdődik semmilyen szerelmi történet, hogy csókoljon meg engem a szájának csókjaival. Oké? Tehát ez már, valami már zajlott. Így van? De most így a mennyasszony szól. És egyébként nagyon érdekes, mert énekek énekében többet szól a mennyasszony, mint a vőlegény. Többet beszél. Többet kifejezi így az érzéseit, a gondolatait, az összezavarodottságát is, ami benne van, és ez egész egy ilyen dinamikus kapcsolatról szól. Hogy lássuk, megértsük, így az egész egy kapcsolatról szól. Az egész földi létünk, létezésünknek ez a legfőbb summája. Egy a Krisztussal való bensőséges szeretet közösség és szeretet kapcsolat, aminek vannak mélységei, vannak bugyrai, vannak kamrái, vannak belső szobái, vannak kijelentései, hogy vannak ilyen kijelentések, dolgok, amiket így Isten nekünk le akar leplezni, amelyet nem lehet ezen kapcsolaton kívül leleplezni. Ez olyan, mint a szent sátor. Hogy a szent sátor ott van a sivatagnak a közepén. Ez olyan, mint ez a világ. Erőforrás nélkül, száraz. És a szent sátor kívülről be van borítva. Négy különböző réteg van rajta, de a legkülső az borzbőr. Na most ez nem valami kívánatos külső, így van borzbőr. Vagy ha jön a tél, így kíváncsi vagyok, hogy hányan fogunk borzbőr ruhába jönni. Tudod, de ez nem egy kívánatos a borzbőr. De amikor valaki belép a szent sátorba, akkor az ott bent kívánatos, mert arany van. Mindegyik bútordarab, jól mondom, bútordarab, igen, arany, vagy aranyozva, vagy színaranyból van. És nincsen világítás sem bent olyan, amit kívülről visznek be, hanem ott bent van a hétágú arany gyertyatartónak a fénye. A Szent Szellem a világosság, és a Szent Szellem megvilágítja az Isten dolgait. A Szent Szellem megvilágítja az Istennek a szeretetét, a bensőséges közösséget, az isteni gondoskodást. Valami, amit kívülről nem is látnánk, nem is tudnánk. Olyan sok dolog van, amire nem tudunk eljutni józan paraszti észre, természetes gondolkodással, hanem ott bent, az Istennel való szeretett közösségben tanít Isten, mutat Isten, fed fel Isten, kijelent Isten a közösségben, ad Isten, táplál Isten, vezet Isten, megvilágosít Isten. Különben az egész keresztény élet dög unalmas enélkül. Mert kívülről nézve, ami ott van, borzbőrökkel fedve, és ott egy kis, tudod, különböző áldozatok és jönnek, ez unalmas. De az a közösség, amire hív. Talán a 20-30 valahanyadik Zsoltár, 20-30-25. Zsoltár arról beszél, hogy az őt félőkkel van az ő titka. Az őt félőkkel van az ő titka. És tudjátok néhányan esetleg, hogy ez a szó, hogy titok, ez a héberben igazából párna, babzsák. Így van? Szeretitek ezeket a babzsákokat? Mikor mi Szegedre költöztünk, akkor a feleségemnek a szülei, édesanyja vart két ilyen óriási babzsákot. Ez 19 évvel ezelőtt volt. Most már odaadtuk másoknak, de ez ilyen babzsák, és le lehetett rájuk heveredni, és felvette a formádat. És abban az időben, amikor egy ilyen bensőséges, meghitt beszélgetés volt, akkor ketten így leheveredtek a párnákra, a babzsákokra, és ketten beszélgettek négy szem közt, hogy Isten egy ilyen közösségre hív bennünket, hogy adjad, fiam, a te szívedet nekem, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Példabeszélek 23-26, hogy jöjj közelebb, és még közelebb, és én vonlak téged. Vonlak a szeretet kötelékével, vonlak a Szent Szellem munkájával. Nem erőltetem, nem kényszerítem, nem csavargatom a kezedet, de vonlak téged. És ahogy megyünk és lépünk, ott vagyunk a babzsákon, és Isten az ő titkait elárulja, az ő szeretetét leleplezi, az ő Szent Szellemével betölt. És itt a második versben így szól a mennyasszony, hogy csókoljon meg engem szája csókjaival. És ezek a versek igazából így a mennyasszony látása az életére. Ha elolvasod így, ez az ő látása. Mi a te látásod? Mifelől vagy nagyon izgatott? Mi a legfőbb célja az életednek? Mi az életedre az a nagy vízió, az a nagy látás? Ugye a mennyasszonynak az a látása, hogy csókoljon meg engem a szájának csókéval, mert a te szerelmeid jobbak a bornál. Hogy vonj engem, és futunk utánad. Hogy az ő látása ez a szeretett közösség az ő szerelmesével, a vőlegénnyel. Ez az, amire vágyik, ez az, amit akar. És az énekek énekében 8 fejezeten keresztül ez az, ami mélyül az ő életében. Vannak fentek, vannak lentek, mint nekünk. Vannak időszakok, mikor engedetlen, vannak időszakok, amikor a vőlegény hívja és kihívja, de nem akar menni, és lemarad a buszról. Oké? De utána mégis újból van lehetősége rá. És egészen a 8. fejezetig, ahol így beteljesedik ez a szeretett közösség. Úgyhogy csókoljon meg engem szája csókjaival. Ez nagyon bensőséges, nem? Nagyon, nagyon meghitt, nagyon intim, így a szája csókéva a király. Egyetem ebben az időben, ha egy királyra rá se nézhettél, azt tudjátok, nem? Mikor egy király elé mentél, akkor nem szabadott ránézni a királyra, hanem így a földet kellett nézni, így kellett menned. De most nézd meg, milyen merész. És nézd meg, hogy a mi Istenünk egy milyen közösségre hív minket. Abban az időben, ha megérinthetted a király ruhájának a szélét, az egy hatalmas tisztesség volt. Tudod, abban az időben, ha megérintettél a hatalmas tisztesség, de ez az, hogy a király a szája csókjaival megcsókol. Ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan. És tudjátok, a Bibliában van sok szó a csókról, de emlékeztek, amikor a tékozló fiú hazajött, akkor az atya már távolról várta, azt mondja, hogy megindult az ő szíve, hozzászaladt, a nyakába borult, és sok csókolással csókolgatta a nyakát. Itt nem erről a csókról van szó, mert ezen a csókon már túl vagyunk. Hogyha hittél Jézus Krisztusban, túl vagy ezen a csókon. Ez az irgalomnak a csókja, a kegyelemnek a csókja, a bűnbocsánatnak a csókja, a befogadásnak a csókja, annak a csókja, hogy figyelj, bármi, ami történt, ez bátran felejtsd el, mert teljesen új lappal kezdődik minden, új teremtés vagy. És persze mi ezen állunk, ennek az alapjain állunk, de most már ez egy bensőségesebb közösség. A rabbik azt mondják, hogy ez a szájának a csókja, ez a Tóra csókja. Isten igének a csókja, és ez 5 Mózes 8.3-ból vezetik, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden igével, mert Isten szájából származik. És az érveléseit a szerelmesnek, a mennyasszonynak az, hogy mert a te szerelmed jobb a bornál. De hogy mondjam azt, hogy nem jó a fordítás, az ős Károli jobb, mert az eredeti többes számban mondja, a te szerelmeid jobbak a bornál. Hogy Istennek szerelmei vannak felénk. Az ő szerelmei jobbak a bornál. És a bor, mi a bor? Mit jelképez a bor? A bor az földi örömöket jelképez, az izgatottságot, gyönyört jelképez. Ez lehetséges valami, ami bűnös és negatív, alapvetően olyan gyönyörök, olyan boldogság, ami így a bűnből van. Erre is azt mondja, hogy a te szerelmeid jobbak minden földi bűnös örömnél, messze jobbak. Ugye, mert ezek a sátának a kísértései, becsapásai. Azt mondja, hogy na most boldog leszel, most végre teljes leszel, most végre az az űr, az be fog töltődni az életedben. És ez egy hazugság, mert Istennek a szerelmei végtelenül jobbak. Minden bűnnél, vagy bűn adta pillanatnyi örömnél. De ez a bor, ez jelentheti úgy szintén azokat a jó dolgokat, amik ott vannak az életünkben. Azok a jó áldásai Istennek. Azok az áldott körülmények, amikben vagyunk. Vagy az, amikor az anyagiaink áldásban vannak, és növekvő anyagiaink vannak, és azt mondja, hogy a te szerelmeid jobbak ennél. Oké? Okay? Tehát a mennyasszony nem az áldott körülményeket keresi. Nem, tudod, áldott anyagiakat keres, hanem ezt a fajta közösséget, amiben Isten szeretett, Istennel való szeretett kapcsolatot, a királlyal való szeretett kapcsolatot, mely jobb, felsőbbrendűbb, nagyobb örömöt ad, nagyobb örömöt ad, mikor Istennek a sokszínű szeretetét megtapasztaljuk abban a belső kamrában és belső szobában az életünkben, akkor ez mindennél jobb. Tudod, mindennél jobb. Olyanok vagyunk, mint egy milliárdos. Tudod, aki úgy értem, olyan, aki boldogabb, mint egy milliárdos, nagyobb öröme van, azért, mert erre lettünk alkotva, hogy így megtapasztaljuk az Isten való szeretett közösséget és az ő szeretetét. Figyelj, Isten ugyanúgy szeret minket, mint ahogy Isten szereti Istent. Fel tudjuk ezt fogni? Ahogy Isten szereti Istent, ugyanúgy szeret téged. Ahogy az Atya szereti a Fiút, ugyanúgy szeret téged. Ez felfoghatatlan számunkra. János 15.9-ben így mondja Jézus, hogy amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Ahogy Isten szereti Istent, úgy vagyunk szeretve. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor alul értékeljük, és nem értjük meg azt a hihetetlen örömöt, ami Istennél van, azt a hihetetlen élvezetet és gyönyört. Hogy beszéljek egy picit erről, jó? A 16. Zsoltár arról beszél a 11. versben, hogy teljes öröm van te nálad, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. John Piper beszél arról, és használja ezt a kifejezést, lehet, hogy találkoztál ezzel, hogy keresztény hedonista. Ja, hogy a Biblia tele van olyan invitálással, hívással, Isten hív bennünket, hogy maximálisan élvezzük őt. Hogy legyünk olyanok, mint a hedonisták, akik, ugye a hedonista az a személy, aki az életet maximálisan próbálja élvezni, és tele kanállal tudod enni az életet és élvezni. És a Biblia tele van olyan invitálással, ahol Isten arra hív téged, arra hív engem, hogy gyere és élvez engem, mert az én szerelmeim jobbak a bornál. És invitál. Azt mondja, hogy érezzétek és lássátok. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Tudod, mint szarvas a hűs forrásvíze, úgy szomjúhozik az én lelkem rád. Hogy Isten olyas valaki, akit maximálisan élvezhetünk, örömünk lehet, gyönyörködhetünk. Ezek olyan szavak, amit a Biblia használ újból és újból. Figyelj jól még erre. Hogy a régi nagy teológusok és szentek, hogy gondolkodtak és élték az életüket Istennel, ilyen szavakat használnak a kátékban, a hitvallásokban, ilyeneket fogalmaznak meg. Például az ember fő célja, hogy Isten dicsőítse és benne gyönyörködjön. Hogy benne gyönyörködjön. Ugye ez a fő célja az embernek, hogy Isten dicsőítse és benne gyönyörködjön. Hogy keresztény hedonisták legyünk, akik rajonganak Istenért, élvezik Istent. Az ő örömében lubickolnak, az ő szerelmei jobbak a bornál. Akik azt mondják, mint Pál apostol Filippi 1.21-ben, hogy számomra az élet Krisztus. akik belépnek ebbe a táncba, ebbe az énekek énekébe. Hogy énekek énekébe van a másik fejezet, a harmadik versében azt mondja, és sok helyen énekek énekébe azt mondja, árnyékában vágyok ülni. Gyümölcse, gyönyörűséges innyemnek. Árnyékában vágyok ülni, gyümölcse, gyönyörűséges innyemnek. Isten jelenlét az nem egy elvont dolog, hanem van szellemi kapacitásunk, hogy élvezzük, hogy nyugodjunk benne. Van szellemi kapacitásunk, és ez a szellemi kapacitás növekedni tud, ahogy mélyebbre megyünk így az Istennel való szeretett kapcsolatba, egyre inkább élvezni tudjuk Istent, és egyre inkább eltörpülnek a világnak a dolgai ő mellette. C.S. Lewis azt írja az egyik könyvében, azt mondja, hogy félszívű teremtmények vagyunk, akik az itallal, a szexel és a becsvágyjal bolondoznak, miközben vég nélküli örömöt kínálnak nekünk. Hasonlítunk a tudatlan gyermekhez, aki tovább akarja formázni a homoktortákat a sikátorban, mert el sem tudja képzelni, mit jelent a neki felkínált tengerparti nyaralás. Túlságosan kevéssel beérjük. Hogy ez a keresztény hedonizmus, ez azt jelenti, hogy vég nélküli örömök vannak számunkra felkínálva, vég nélküli szeretet, vég nélküli vigasztalás, vég nélküli szeretetbeli bátorítás, a szellemnek a közössége. És Isten ebbe invitál be bennünket, ebbe a táncba. És ez azt jelenti, hogy nem az a baj, az a probléma, hogy túlságosan vágyunk dolgokra. Ez nem baj. Azt hiszem, talán C.S. Lewis fogalmazza meg, azt mondja, hogyha megkérdeznél ma 20 keresztényt, azt mondja, a legtöbb azt mondja, megkérdeznéd, hogy mi a legfőbb erény, akkor a 20 keresztényből a legtöbb azt mondaná, hogy az önzetlenség. Azt mondja, hogyha megkérdezted volna a régi idők nagyjait, akkor azt mondta volna, hogy a szeretet. Az önzetlenség az egy negatív dolog, a szeretet az egy pozitív. Az önzetlenség az az, hogy valamitől csak megfosztom magamat, mint hogyha az lenne a cél, hogy valamitől megfosszam magamat, mikor Istennek nem az a cél, hogy valamitől megfosszam magamat, hanem hogy valamit vég nélkül élvezhessek, ő magát élvezhessem vég nélkül. Úgyhogy ez a mennyasszonynak a hitvallás, vagy a látása az életére. És erről szól nekek éneke, hogy én ezt akarom, hogy csókoljon meg engem szájának csókjaival, mert az ő szerelmei jobbak a bornál. Harmadik vers, a drága olajodnak jó az illata. Neved, mint a kiöntött drága olaj, vagy drága kenet, ezért szeretnek téged a leányok. Úgyhogy itt már bejön az olaj és a parfüm, és annak az illata. És nyilván égenekek éneket tele van ilyen dolgokkal, hisz a mi érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Isten nem azt akarja, hogy mi valahogy így kihúzzuk ezt a földi életet, és megpróbáljunk minél kevesebbszer elbukni, de valahogy így magunkat így ki, mi az diétázok, mi az, amikor fogyó, igen, valahogy így kifogyókúrázok. Isten azt akarja, hogy mi kövérek legyünk, csak kövérek legyünk, így Isten nevű szeretet közösség, hogy megkövéredjünk, és hogy élvezzük őt. És az ő drága olajának jó az illata, és Jézusnak a neve, mint a kiöntött drága kenet. Hogyha egy ilyen keleti országban mész, voltunk a feleségemmel Egyiptomban, és akkor bevisznek téged ilyen, tele van ilyen helyekkel, ahol ilyen mindenfajta ilyen drága olajat, kenetet, illatot, parfümöt árulnak, mindenfajtát is viszik és szagoltatják veled. És Jézus nevének így van egy illata, egy drága illata, és az Atya kiöntötte számunkra, és kijelenti számunkra. Minél közelebb vagyunk hozzá, minél bensőségesebb, szeretett közösségben vagyunk, annál inkább érzékeljük és kijelenti az ő. Jézus neve csodálatos név. Csodálatos név, nincs szebb név az ő nevénél. Így van ő Sáron rózsája, a mezőlilium a csodálatos név. Az ő neve hatalmas név, nincs más név, mely által üdvözülhet bárki, és nincs más név az ég alatt. Az ő neve egy felkent név. Filippi 3-ban Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak ítélek és veszni hagyok. Az ő ismeretének, a Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagsága miatt. És tudjátok, hogy itt mi van ebben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy kárnak ítélek, veszni hagyok. Biztos jó néhányan ismertek ez a skubalon szó, ami azt mondja, hogy trágyának ítélek, vagy konyhai szemétnek ítélek. De amiről itt szó van sokszor, az, hogy van egy hajó, ami megy a tengeren, és a hajó viharba kerül. És amikor egy nagy, komoly viharba kerül a hajó, akkor minden átértékelődik. Így van, eddig vitték az amforákat, vitték a különböző értékeket abban, búzát, olajat, bort, vagy drága nemes fémet, és most hirtelen, vigyázzatok ezekre a dolgokra, jaj, ezek nagyon fontosak. És aztán ott van a hatalmas viharban, és minden átértékelődik. És elkezdik gazdaságilag más árcédulát tenni mindenre. És ami korábban értékes volt, az most kárnak van ítélve. Az árcédula rajta ott volt, ez nagyon értékes, most ez semmit nem ér. Most a viharban ez semmit nem ér. És kidobták a fedélzetről, bedobták a tengerbe. És Pál apostol erről beszél, hogy a Jézus Krisztus ismeretének a páratlan gazdagsága úgy átformálja a szívünket, nem csavargatja a kezünket, hanem úgy átformálja a szívünket, hogy mindent másként fogunk értékelni. Mert az ő neve ki öntött drága kenet. És későbbi énekeképp, és mindjárt befejezem, szó van még többször a kenetről, vagy erről a parfümről, erről az illatról. És képzeljétek el, hogy az a kenet, hogy úgy kezdjük, hogy az ő neve kiöntött drága kenet. És ez énekeképpen egy idő múlva a mennyasszony kenetévé is válik. Mert nem erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy mert mi a jó illatja vagyunk a világban, így van, a Krisztus jó illatja vagyunk, hogy ott van ez a kenet, Isten kedves jelenléte. Isten kedves jelenléte az életünkben. És hogy mondjam ezt, hogy ez a legnagyobb kincs, amit hordozhatunk, ez a kincs, pedig cserépedényekben van. Hogy ama az erőnek nagy volt a ne tőlünk való legyen, hanem ne magunktól, hanem tőle való. Gyülekezetként ez a legnagyobb kincsünk, az ő kedves jelenléte. Ahogy találkozunk, csak vágyunk az ő jelenlétére. Ahogy találkozunk házi csoportokba, vágyunk az ő jelenlétére, vágyunk az ő közelségére, vágyunk a szellem munkájára, vágyunk a szellem kijelentésére, megvilágosítására, hogy összejövünk, vágyunk arra. Mert amúgy csak zörgő csontok vannak a Ezékiel könyvében, így van? A völgyben ott vannak a csontok, zörgő csontok, a szellem munkája nélkül zörgő hulla, már hullaszak sincs, mert csak csontok. A szellem munkájával Isten kedves jelenléte, és ezt hordozzuk, hordozzuk. És aztán azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg Istennek a szent szellemét, mely által elpecsételtettetek. Vagy azt mondja, hogy a szellemet meg ne oltsátok, vagy ki ne oltsátok. Mert Isten kedves jelenléte. Úgyhogy fejezzük be, 4. verse, jó? Vigy magaddal engem. 4. vers. Úgyhogy ez még mindig a mennyasszony. Beszél a mennyasszonynak a látása, vágya, amit megfogalmaz az egész életére. Vigy magaddal engem, vagy korábbi fordítása, hogy többen ismétek, vonj engem, és futunk utánad. Hadd fussunk. És hogy mondjam ezzel kapcsolatosan azt, hogy először is meg vagyok győződve, hogy sokszor kell ezt mondanunk Istennek. Nekem sokszor kell mondanom Istennek, és sokszor kell ezt mondanunk Istennek, hogy vonj engem. De várjál, hát itt úgy indul, hogy csókoljon meg a szájának csókéval, úgy van vágy benne, hát most mi az, hogy vonja őt? Oké, de ez a... Itt vagyunk a menny és a pokol között, és ez az életünk realitása, hogy a szellem olykor kész van, de a test az erőtelen. Hogy szükségünk van egy olyan erőre, amely von bennünket magához. Istennek az ereje, Istennek a szelleme, Istennek a szeretete, Istennek a kenete. Szegeden beszéltem pár évvel ezelőtt, és egyenként, és csak keresztény családból jöttek, és szerették volna olvasni a Bibliájukat valami módon, Istent jobban megismerni, de volt egy megszokottság bennük, de kifejezték, hogy ők vágynak erre, de annyira nem vágynak erre. Nem tudom, hogy ismétek ezt az érzést. Szokott benned lenni, hogy vágyok Istenre, de annyira nem vágyok Istenre. Tehát, hogy vágyok, de olyan sok minden másra is vágyok. Igen, ilyenek vagyunk. Így a szellemnek a munkája, a vonás, hogy vonj engem. És aztán mondtam nekik, hogy figyelj, nem olyan bonyolult ez. Isten szereti azt, amikor csak kifejezzük felé azt, hogy vonj engem, vagy adj vágyat a szívembe, vagy Uram, segíts nekem, hogy vágyjak rád. Vagy segíts, Uram, hogy vágyjak vágyni rád. Na ez már abszolút. Uram, nem vágyok rád, de én vágyok vágyni rád, úgyhogy segíts, hogy vágyjak vágyni rád. Vagy nem vágyok még arra se, hogy vágyjak rád, de segíts engem, hogy vágyjak. Na, értitek, belebonyolódtam, jó? Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy hogy ez egy olyan ütőkártya, ami a kezébe van a mennyasszonynak. Kezünkbe van. Hogy gyengék vagyunk, esetlenek vagyunk, itt vannak a világnak a vonása, itt van a lelkünk a porhoz tapad. 118. és 119. Zsoltár 25. A lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg engem a te igéddel. 119. Zsoltár 18. Azt mondja, hogy nyisd meg az én szemeimet, hogy láthassam a te törvényednek a csodálatos voltát. Hogy, tudod, miről szól a 119. Zsoltán? Arról a vágyról, hogy vágyok vágyni rád, és hogy Uram, vonj engem, nyisd meg a szememet, eleveníts meg engem, találj meg engem. Képzeljétek, így fejeződik be a 119. Zsoltár, 176 vers, arany ABC a héberben. Most nem megyünk bele, ez egy másik izgalmas dolog. Arany ABC, 176. vers is így fejeződik be. Azt mondja, hallgasd ezt, azt mondja, tévelygek, mint az elveszett jó. Keresd meg szolgádat, mert parancsolataidat nem felejtette. Uram, keresd meg engem. Figyelj, tudod, milyen ámulatos ez? Ez örömhír mindannyiunk számára, mert nem tudom, hogy most hol vagy szellemileg, nem tudom, hogy hol vagy most így az Istennel való kapcsolatban. És lehet, hogy tudod, vagy valahol, és így próbálnál visszajutni Istenhez, vagy nem is próbálsz visszajutni hozzá, vagy vágysz, vagy nem is vágysz, teljesen mindegy. Isten felé kifejezhetjük, Isten, vonj engem, léci, 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 ha nem vonsz, nem leszek vonva. Oké, ha nem vonsz, nem leszek vonva. Nem azért, mert tudod, hanem csak vonj engem. És Isten fülében ezek a nagyon gyengusnak tűnő imák csodálatos dalok, ez csodálatos számára. Még egy másik dolog az imádsággal kapcsolatosan. Ne gondold, hogy hatalmasnak kell legyen az imád. Ne gondold, és sokszor úgy gondolom, és úgy gondoltam, hogy imádkozok, és hogyha érzem, hogy ebben úgy erő volt, úgy hatalom, olyan felkent volt, akkor ez ért. Máskor imádkozok, és hogyha úgy érzem, hogy te ez nokedli, akkor ez biztos el se jutott Isten fülébe. Ez hülyeség. Ez hülyeség. Jézus nevében imádkozunk, így van? Vonj engem. Azt mondja, vonj engem, és futunk utánad. És ez két dolog, és nem akarok már hosszú lenni ebbe, de két dolog. Az egyik az, hogy a mennyasszony életre szóló látása közel vonódni Jézushoz, a bensőséges, intim, közeli kapcsolathoz a királya, vonj engem. De azt mondja, ha vonsz engem, akkor futunk utánad, és ugye az egyik egyes szám, a másik többes szám, mi futunk utánad, kegyelmet fogadunk, hogy utána fussunk másokkal együtt a szolgálatba. És tudod, olyan könnyű, vagy az egyiket, vagy a másikat, így van. Valaki mindig esetleg az Isten volt bensőséges kapcsolat, más pedig a szolgálat, de nem. Meglátj, azért, mert Isten mindkettőre alkotott bennünket. Azt mondod, tényleg? Igen, mert hogy alkotta az ember? Gyere még velem ebbe. 1 Mózes 1.27. Megalkotta a saját képmására, hasonlatosságára, férfivú és asszonyjá alkotta őt, és azt mondta, hogy uralkodjatok a földet, vessétek uralmatok alá, és aztán adta a kertet, hogy gondozzák. Azaz az ember nem csak az Istennel való bensőséges szeretet közösségre, hanem arra lett alkotva, hanem hogy helytartó legyen ezen a földön. Hatalommal és tekintéllyel legyen, hogy megjelenítse Isten uralmát, országát, királyságát ezen a földön. A tettei által, szolgálat által. És arra lettünk alkotva, hogy Isten földi helytartói legyünk itt ezen a földön. És erről szól a megváltás. Megváltott bennünket a vele való közösségre, és arra, hogy most Isten királysággal lelepleződhessen azáltal, hogy az ő természetében szolgálunk és futunk utána. És a kettő nem is két külön vágány, hanem a kettő igazából egy, mert megismerem őt jobban, ahogy partnere vagyok abban, amit ő kíván tenni ezen a földön. És erről szól a másik fejezet, és most nem megyünk ebbe bele, hogy Isten hív bennünket olyanra, amit egyébként természetileg nem is tudnánk megtenni. Hív bennünket, hogy partnerek legyünk ő vele, abban, amit ő kíván tenni ezen a földön, és mikor mi engedünk ebben, mikor lépünk, mikor futunk utána ebben, akkor még jobban megismerjük őt úgy, ahogy csak a szolgák ismerhetik meg őt. Mint amikor az 5000-et megetette, így van, és az 5000 az mögötte, megette az ételt, és aztán felkelt és hazament. Ott a 12 partnerek, partnerségre vagyunk hívva. Isten munkájában ott volt a 12, és összegyűjtötték, és 12 telekosára, és ők el voltak ámulva, és jobban megismerték az Urat. Úgyhogy ezzel fejezzük be az utolsó mondatunkkal. Vigy magaddal engem, hadd fussunk, bevitt engem a király szobáiba. Oké? És utána megy tovább, és most nem megyünk tovább, de megy tovább. Izgalmas, hogy tovább megy, de nem megyünk tovább. Ellenállok annak, hogy tovább megyünk. De így fejeződik be ez a vágy. Nem most van vége, mert most kezdődik a könyv. Oké? De ez a mennyasszony látása. Figyelj, függetlenül, hogy mit dolgozik, függetlenül családi állapotunktól, függetlenül a pénzügyi helyzetünktől, van egy elhívásunk, van egy látás. És ez a látása a mennyasszonynak. És vonja engem, és aztán azt mondja, hogy bevitt engem a király szobáiba. Ez az elrejtettség, ez a szeretett kapcsolat. Ahol aztán kijelenti önmagát, és a nagyszerű az, hogy mi Istenről beszélünk, mindig van több, mindig van mélyebben, mindig van nagyobb gazdagsága. A Jézus Krisztus ismeretének a páratlan gazdagsága. Úgyhogy, hogyha hogy fejezem be ezzel, hogy ó, micsoda látás ez az életünkre. Micsoda öröm ez, micsoda szabadság ez. Micsoda jövő ez, amikor a szívünk ezt megérzi, akkor kinyílik az egész jövő előttünk, függetlenül másoktól, meg emberektől, meg az emberi dolgoktól. Ja. Úgyhogy ez az a tánc, amire hívva vagyunk, és ez az a, csak hogy a képeket még sokasítsuk, ez az az énekek éneke. A legszebb ének, aminek részei vagyunk. Úgyhogy mennyi atyán, köszönjük neked. Köszönjük neked azt, hogy nem csak, hogy Uram, így a szolgák a királyra sem nézhettek, a szemébe se, a tekintetére se, az arcára se nézhettek. Te meg arra hívsz bennünket, hogy fedetlen arccal szemléljük a te dicsőségedet. Nem csak ma este, hanem hétfőn, kedden, szerdán, reggel, este, csendes időnkben, és aztán csak így a mindennapjainkban. Taníts engem arra, Uram, hogy mit jelent ez, vonj engem és vonj minket. Mi vágyunk rád, Uram, és amikor kevésbé vágyunk rád, akkor vágyunk vágyni rád, és tudjuk azt, hogy ez is abszolút rendben van veled. Vonj bennünket. Uram, vonj bennünket gyermekeidként, vonj bennünket gyülekezetként. Vonj bennünket egy olyan módon és úgy, hogy hogy még inkább és még inkább szerelmesek legyünk beléd. Gyönyörködjünk benned, szemléljünk téged, beszélgessünk veled. Köszönjük, hogy elmondhatunk neked mindent, köszönjük, hogy hallgathatunk rád. Köszönjük, hogy önmagad számára alkottál bennünket. Hálásak vagyunk. És hogyha itt vagy úgy ma, hogy még soha nem nyitottad meg a szívedet Jézus Krisztusnak, nem vagy biztos abban, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy az ő családjához tartozol, akkor csak tudd azt, hogy Isten elküldte az ő fiát Jézust, érted is, hogy a Golgotai kereszten meghaljon a bűneidért, feltámadjon harmadnap, és hogy elküldje neked is az ő szellemét, hogy Isten családjába tartozhass te is örökre. Válaszolj neki hitben, egyszerű szavaiddal mondasz neki, Isten, köszönöm, hogy szeretsz engem. Tudom, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneimért. Kérlek, bocsáss meg nekem. Most igent mondok neked, igent. Arra, hogy te legyél a megváltó, igen, arra, hogy te legyél az Uram, arra, hogy te feléd lépjek hittel. Igen. És ahogy meg van hajtva a fejünk, hogyha így ez a te imád, most ezt valamilyen módon így elmondtad az Úrnak, akkor egy pillanatra emeld fel a kezed, és csak jelezd, és utána le is teheted. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Köszönjük, egy csodálatos Isten vagy, és soha nem tudunk kimeríteni, és nem is fogunk kimeríteni, tudni téged. Jelents ki magad nekünk jobban és jobban.